Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium elindítja a szakmai egyeztetést a közmédia megújulásáról, amelynek célja, hogy az észrevételekkel majd segítse a nyilvános pályázat útján kiválasztott leendő vezérigazgató munkáját, közölte a tárca. Mint írják, ebben a szakaszban kifejezetten a szakmai szervezetek véleményét várják, a szélesebb lakossági társadalmi párbeszéd később indul. A minisztérium álláspontja szerint egy ilyen egyeztetés elengedhetetlen ahhoz, hogy az új vezetés eldönthesse, milyen szerepet kíván betölteni a közmédia a következő évtizedekben. A tárca tájékoztatása szerint az egyeztetés 9 kérdéskör mentén zajlik majd. A vélemények beküldésének határideje augusztus 20-a. Hétfőn tart egyeztetést a kormány a hazai üzemanyagellátás helyzetéről az iparág szereplőivel, köztük a Független Benzinkutak Szövetségének képviselőivel. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium arról adott tájékoztatást, hogy a tárca újabb egyeztetést tart az iparág szereplőivel, amelynek során a minisztérium elsődleges célja a hazai fogyasztók ellátás biztonságának megőrzése. A Független Benzinkutak Szövetsége saját álláspontját ismertetve hangsúlyozta, tudomásul kell venni Magyarország méreteit, adottságait vagy azok hiányát, kiszolgáltatottságunkat a nemzetközi hatásoknak. Megoldási javaslatuk szerint be kell engedni az importot, be kell fogadni a magasabb árakat is, amelyek viszont magasabb adókat is jelentenek. Ezzel megáll a benzinturizmus, a magasabb adóbevételből pedig lehet támogatni a rászorulókat, a tömegközlekedést és a munkába járást, közölte a mintegy 250-300 benzinkutat képviselő szervezet. A végrehajtói rendszer 1994-ben történt profit érdekelté történő átalakításától kezdődően fogja vizsgálni a folyamatok működését az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottsága, tartalmazza a bizottságnak a testület Budapesten megtartott ülésén elfogadott munkaterve. Ugyanakkor a vizsgálat során a végrehajtói szervezet 2015-ös és 21-es strukturális átalakítására fókuszál a testület. Továbbá az elfogadott szöveg hivatkozik a Shuttle-Völner ügyre is, mint egy olyan szimbolikus esetre, ami felszínre hozta a végrehajtói tevékenység működésének visszásságait. A tervezet elfogadásakor egyedül a Fidesz és a KDNP képviselői tartózkodtak. Ez Balla György azzal indokolta, hogy korábban javasolta, egy személyt a vegzálás látszatának elkerülése érdekében csak egy alkalommal hallgathasson meg a testület, ám ezt a Tisza párt és a Mi Hazánk képviselői elutasították. A magyar felsőoktatás előtt álló reformokról és az oktatási intézmények fejlesztéséről egyeztetett Budapesten Markó Primorács, az Európai Beruházási Bank Magyarországért is felelős alelnöke és Lannert Judit. Az oktatási miniszter beszámolt arról, hogy a bank kezdeményezésére létrejött találkozón áttekintették a magyar felsőoktatás előtt álló reformokat, valamint azokat az együttműködési lehetőségeket, amelyek hozzájárulhatnak az oktatási intézmények fejlesztéséhez. Egyértelművé tettem, hogy a kormány számára kiemelt cél az iskolák energiahatékonyságának javítása és a klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás. Emellett az infrastrukturális fejlesztések mellett legalább ekkora hangsúlyt kívánunk helyezni az emberi erőforrás fejlesztésére is, mert tartós eredményt csak a korszerű intézmények, és a felkészült szakemberek együtt teremthetnek, írja a miniszter. Lanert Judit kiemelte, olyan oktatási és képzési rendszeren dolgoznak, amely megfelel a 21. század kihívásainak, és biztos alapot ad a következő generációk számára. Sport. A Zemplén Rallyt szervező Észak-Magyarországi Autó- és Motorsport ZRT szeretné megrendezni az országos bajnokság idei szezonzáró futamát, amely november 6-a és 8-a közötti dátummal szerepel a versenynaptárban, és ezügyben hivatalos levélben fordult a Magyar Nemzeti Autósport Szövetséghez. A hét futamosra tervezett idei Rally OB versenyei közül 3-at rendeztek meg, 2 elmaradt. A következő esemény a szeptemberi Győr Rally lesz, ezután következhet a zempléni viadal. Végül az időjárásról. Döntően derült vagy gyengén fátyol felhős, száraz idő lesz. A dunántúli középhegység tágabb környezetében lehet leginkább érénk a délies szél. A Dunától keletre többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz a légáramlás. A legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 18 fok között alakul, a szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken több fokkal 10 fok alá is hűlhet a levegő. Kedves hallgatóink, híreket hallottak!
Egymás közt. Beszélgessünk mindennapjainkról.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Kendőzetlenül címmel Egerben és Miskolcon tartott jótékonysági estet Kisvirág zongora művész és Tóth Viki tervező grafikus egyetemi tanár, melynek fókuszában a daganatos megbetegedések álltak. Műsorunkban az ott készült beszélgetés szerkesztett változatát tesszük közzé. A művészeket Papildikó kolléganőm kérdezte.
Mi az, amit így szívesen bemutatkozásként magatokról elmondanátok most nekünk?
Én koncertező zongoristaként dolgoztam 2 évtizeden át a férjemmel, és a fiunkkal jártuk a világot, illetve zongoratanárként dolgoztam. Kezdetben Budapesten és Miskolcon, illetve 8 éve költöztünk Eger mellé Noszfalra. Akkor már ezen a környéken tanítottam, és a diagnózisom előtt pár hónappal nagyon furcsa érzeteim voltak, és többféle segítőt megkerestem, hogy igazítsanak el, hogy mi lehet az én problémám. Ekkor még nem találtak semmit, a nőgyógyászom sem, és végül is a tavaly év május hónapjában kaptam a diagnózist, amikor felkerestem a Miskolci Megyei Kórházat, ahol engem azóta is kezelnek, jelenleg is folynak még a kezeléseim.
Tóth Viki vagyok. Szombathelyről jöttem, és tanárként dolgozok, egyetemen tanítok most éppen. Akkoriban, amikor diagnosztizáltak, akkor óraadóként, és most kezdtem el a betegség után végre ott dolgozni. Tervezőgrafikus vagyok, tervezőgrafikát is tanítok, és 2 kicsi gyerekem van, és hát a 2 kicsi gyerekemmel és a tanítással teltek így a betegséget megelőző éveim, illetve a betegség éven maga az mentálisan elég nehéz volt a számomra, viszont én nem éreztem semmi különöset, tehát én olyan értelemben tipikus eset voltam, hogy nem fájt, nem, még csak rossz érzésem sem volt, tehát én fürdés közben vettem észre, tehát kitapintottam a csomót, és onnantól lettem nyugtalan miatt. Tehát semmi különöset nem éreztem, de úgy bennem maradt az agyamban, hogy valami nem stimmel, és akkor mentem el nőgyógyászhoz. Tehát onnantól kezdve, hogy megtaláltam, nekem nagyon hamar és nagyon gyorsan zajlott minden, mert felgyorsultak az események.
Igen, onnétól kezdve felgyorsulnak az események, ha az ember kap egy ilyen diagnózist, amit nem tudom, hogy vannak-e itt önök között érintettek. Nekem így tágabb családban volt érintett, de igazából én el sem tudom képzelni, meg fel se tudom fogni azt, hogy ilyenkor milyen mélységet jár be az ember, ha kap egy ilyen diagnózist. Az első időszakban számotokra mi volt a legfontosabb? Miből tudtatok erőt meríteni? Vagy hogyan zajlott ez a folyamat? Azért, ha az ember kap egy ilyen diagnózist, közli vele az orvos, hogy melldaganat. Annak azért vannak nagyon nagy mélységei, színei, árnyalatai. Hogyan zajlott ez nálatok?
Hát én úgy foglalnám össze, hogy azt éreztem, hogy először azt éreztem, hogy egy ugrás a semmibe, aztán átkereteztem azzal, hogy ugrás a végtelenbe, és tulajdonképpen egy mint egy dimenzióváltás, nekem olyan érzés volt. se hetelt már másfél év, de még mindig csak órákra tudok kiszakadni ebből. Tehát azt hiszem, hogy ez egy nagyon mély állapot, ami nálam például létrejött. És a kezdeti időszakokban az alvás és a meditáció jelentette a legnagyobb segítséget. Viki, neked?
Szóval gondolkodom, igen, hogy mit is válaszoljak rá. Hát én nekem ilyen hihetetlen volt, tehát hogy fizikai értelemben nagyon is komolyan vettem, de valahogy így lelkileg, mentálisan, így a mai napig szoktunk beszélni róla néha Mátéval, férjemmel, hogy ez így annyira abszurd, hogy ez történt így velem, meg a családunkkal, tehát hogy teljesen hihetetlen, és olyan volt ez az időszak, tehát a kezdeti időszakra, hogyha nem lenne a naplóm, akkor nem is emlékeznék egyébként, tehát néha én is visszaolvastam, hogy ez mi volt, meg hogy volt, mert egyszerűen így keresztül rohantunk rajta végül is valahogy. Tehát fel tudom idézni, hogy vizsgálatok voltak, fel tudom idézni, hogy ide mentünk, oda mentünk, ez történt, ezt mondták, azt mondták, de hogy ez így mintha kívülről néznék egy filmet, hogy ez nem is velem történt, hanem csak egy félreértés. Tényleg, tehát ez a félreértés, itt valami nem stimmel érzésem volt leginkább.
És ha már a naplót így megemlítetted, rögtön te elkezdtél írni érzésekről, gondolatokról, vagy azért kellett egy kis idő, vagy hosszabb idő, mikor azt mondtad, hogy jó, hogyha ha valamibe tudok kapaszkodni, akkor az az írás.
Én akkor már majdnem egy teljes év elég intenzíven naplóztam, úgyhogy nem volt annyira új ez a dolog. Az volt új, hogy azt a napot, amikor a diagnózist kaptam, egyfajta lezárásként éltem meg, és onnantól egy más üzemmódba kapcsoltam. Tehát, hogy akkor innentől feladat van, és most akkor életben kéne maradni. Tehát így ez lebegett a szemem előtt, és akkor ott kezdődik ez a rész, amiből ezeket a munkákat csináltam.
Bárki el tudja olvasni itt a folyosón ennek a naplónak a részleteit, hiszen ez egy sokkal, de sokkal hosszabb napló, amiből itt most válogattál. Mi alapján válogattál, Viki?
Próbáltam valahogy úgy, hogy érzésekre is, meg a betegség folyamatából egyes mért földkövek legyenek benne, tehát a kemó alatti bejegyzésekből is, akkor a műtét környékéről is válogattam, utókezelés, sugár, tehát hogy időben legyen egy linearitása végül is, azt néztem.
Beszéltünk arról, hogy jó lenne itt napló részleteket megosztani a közönséggel. Engem ért az a megtiszteltetés, hogy ezeket a részleteket itt most felolvasom, és el is kezdeném az elsővel.
Köszönöm.
Össze vagyok zavarodva. A rákhoz nem tudom, hogy álljak például. Gyűlöljem? Vagy tiszteljem, mint egy rendes ellenfelet? Az, hogy meg akarom ölni, nem zárja ki, hogy tiszteljem is. Ő se gyűlöl engem, nem hiszem, hogy képes rá, csak növekedni szeretne. Valami életféle, ami növekedni akar. Ugyanazt akarja, amit én is, csak egy testben nem fogunk elférni. Ja, és hát én voltam itt előbb. Na jó, ez jó. Megbeszéltük.
Hamar kezdek sírni.
Itt már azért számomra ezeknek a soroknak van olyan üzenete, hogy azért megpróbáltál nagyon erőteljesen arra koncentrálni, hogy ezt túl lehet élni.
Igen, elejétől ez volt bennem, tehát nem mondom, hogy nem féltem, de az számomra egyértelmű volt, hogy ez oké lesz, tehát hogy ezt meg fogom valahogy csinálni. Hát, ha nem sikerült volna, akkor meg már úgyse bánnám, tehát, hogy nekem ez ilyen volt, tehát ugyanezt gondoltam akkor is, tehát, hogy vagy sikerül, vagy nem érdekel már, tehát, hogy olyan egyértelmű volt, hogy ezt így muszáj. Tehát egy döntést hoztam az elején, és onnantól ahhoz tartottam magam, egyszerűen nem tudtam, nem akartam, és nem is mertem más irányba nézni. Tehát itt nagyon erős elköteleződés kell tényleg a gyógyulás felé, és afelé, hogy beletesszük önmagunkat, és megengedjük önmagunknak, hogy sikerüljön. Nem tudom, nekem ilyen gondolataim, megérzéseim voltak.
Picit beszélünk arról is, hogy kik azok, akik ilyenkor fontos, hogy ott legyenek körülöttünk, mellettünk, akár sorstárs, közösség, szakemberek. De Virág, neked a művészet az hogyan segített? A zenével való kapcsolatod az változott a betegség hatására?
Igen, alapvetően megváltozott.
Mégpedig olyan irányban, hogy abbahagytam a zongorázást egyik napról a másikra, és csak idén szeptember környéken kezdtem újra. Azt éreztem, hogy a zene 5 éves koromtól végigkísért az életemben, és ha emellett ebbe az állapotba kerültem, akkor most más kell, hogy keressek ahhoz, hogy ki tudjak innen jutni. És meg is találtam a segítséget, de azt hiszem, hogy ezzel Viki talán te is egyetértesz, hogy ha önmagunkban nem találjuk meg, akkor tulajdonképpen nincs remény. Úgyhogy én minden erőmmel magamra fókuszáltam eleinte. Természetesen arra nagyon figyeltem, hogy a fiam minél kevesebb hiányt szenvedjen. Ez nem volt könnyű, és biztos szenvedett is hiányt. A többi családtagomat valamennyire háttérbe szorítottam, de megértőek voltak, és nagyon sok segítséget kaptam nem csak tőlük, és nem csak barátoktól, hanem sokszor ismeretlenektől is. És mindenképpen szeretném Fodorné Vincennát megemlíteni. Igen, aki a Miskolc megyei kórházban a rehabilitációs programnak a pszichológusa volt, és általa ismerte meg a Rege Alapítványt, illetve Vikit is, aminek köszönhetően itt lehetünk ma este.
Fontos a sorstárs közösség, fontos, hogy legyenek körülöttünk egy ilyen helyzetben, de bármilyen nehéz helyzetben olyan emberek, akik valamilyen formában a támogatásukról biztosítanak, és itt most jönne újra egy napló részlet, Viki. Ez a rák dolog valami nagyon fura. Egyszer csak csend lesz körülötted. Nem kérdezik meg, hogy hogy vagy. Nem néznek rád. Találkozunk, tudják, hogy ez van velem, de nem kérdezik meg, hogy vagyok. Miért? Félnek, hogy elmondom? Vagy azt hiszik, ez így tapintatos? Vagy nem érdekli az embereket? Régen, amikor semmi nem volt, megkérdezték, hogy hogy vagyok. Most csend vesz körül. Két oldalról közelíteném meg ezt a dolgot. Az egyik az, hogy egy ilyen helyzetben mire van a legnagyobb szüksége az embernek, és nyilván nem lehet általánosítani, hanem hogy nektek mire volt a legnagyobb szükségetek, és hogy szerintetek mennyire tabu ma daganatos megbetegedés, a mellrák.
Elméletileg nem tabu, tehát szó van róla, de amikor egy konkrét eset, tehát konkrétan én, vagy konkrétan valaki konkrét emberről van szó, akkor tényleg csend lesz. Tehát, hogy nem tudnak szerintem mit kezdeni ezzel az emberek, én azt gondolom. Tehát nem rosszból tényleg, tehát én éreztem a jó szándékot magam körül végig, soha senki nem szólt úgy haza, úristen Rákos, mi történt, úristen. De tehát inkább ez a zavartság, vagy zavar, hogy akkor most ehhez hogyan viszonyunk. Én sem tudtam, hogy hogyan viszonyuljak hozzá, nem csodálom, hogy akik rajtam kívül voltak, azok végképp nem tudtak ezzel mit kezdeni, de ez úgy megakasztja a párbeszédeket valahogy ez az egész. Tehát ez esett rosszul, hogy nem lehetett az életet normálisan folytatni. Én csináltam volna tovább a dolgaimat, de egyrészt nyilván mondjuk kezelések környékén ezt nem lehetett, tehát az is zavart, és amikor fölépültem egy-egy kemóból, akkor utána azért volt mindig egy jó hetem, amikor úgy mentem volna, csináltam volna, és akkor úgy rosszul esett, hogy hú, igen, akkor itt most megfagy a levegő, hogyha én belépek a szobába.
Én ezt úgy képzelem el, nem érintettként, nem tudom, hogy volt-e ilyen megélésetek, tapasztalatotok, hogy rengeteg szerepben kell helytállnunk. Vagyunk édesanyák, barátnők, kollégák, feleségek, férjek, látok férfiakat is, hogy ne csak nőként beszéljek. Különböző szerepeink vannak, de onnétól, hogy kapunk egy diagnózist, vagy kaptatok egy diagnózist, eltűntek a szerepek. Én ezt így képzelem el. Cáfoljatok meg nyugodtan, hogyha ez így van. Lehet, hogy megmarad az a szerep, hogy a beteg.
Igen, ez egy elég kellemetlen szerep, és nehéz vele úgy szembesülni, hogy mások emlékeztetnek rá. Tehát amikor beszélek valakivel, és látom, hogy rosszul van a helyzettől, vagy nem tudja, hogy mit kezdjen vele, akkor ez egy kellemetlen tükör azért. Tehát nekem legalábbis ilyen volt.
Én a kórházban szembesültem azzal minden alkalommal, hogy betegként kezelnek, és azt hiszem, hogy ennek a következtében állt az elő, hogy én otthon nagyon-nagyon keveset sírtam, viszont a kórházban szinte minden alkalommal. Ez annyira megdöbbentett, hogy hol vagyok. És megdöbbentett az is, hogy mennyire figyelnek rám. És ez azt az érzetet keltette bennem például a kemoterápiás kezelések alatt, hogy itt biztos, hogy nagyon nagy baj lehet, hogyha ennyire ott vannak, és mindenki engem néz, és bejönnek ketten a nővérkék, és figyelik, hogy nem piros a fejem, és nem eljulok el, és 5 percenként mérik a vérnyomásomat. Szóval nekem mindig a kórházban volt ez igazi sok.
Kendőzetlenül beszélgetünk meldaganatról. Vannak itt férfiak is, és hát nyilván a többi daganatot is ide lehetne hozni, de milyen érzés az nőként, hogy veszélybe kerül egy olyan testrész, egy olyan szerv, ami a nőiességnek a sajátossága?
Én azt gondolom, hogy nekem masztektómiám volt tavaly októberben, és már a műtétet megelőzően is rájöttem, hogy nem a mellemtől vagyok nő. És tartottam attól, hogy bár úgy éreztem, hogy jól felkészültem erre, de hogy eljön az a pillanat, amikor nagyon kétségbe fogok esni a műtét után, nem jött el ez, egyetlen pillanat sem volt, amikor számomra problémát okozott. Úgyhogy ennek én nagyon örülök.
Hasonló dolgokat gondoltam és éreztem, tehát viszonylag hamar diagnózistáján gondolkoztam erről, és akkor beszéltem meg magam, és ugyanerre jutottam, hogy bármi lesz is, nekem tényleg nem ezen múlik, és nem tudom, hogy milyen érzés lett volna, nekem nem is tudom, hogy szokták ezt mondani, emlő megtartó műtét, beavatkozás, tehát hegeim meg vágásaim vannak, de megmaradt minden, ami volt, és igazából nekem még tetszik is, tehát hogy rendes háborúból maradt rendes sérülések egy rendes harcoson, úgyhogy tulajdonképpen lehet, hogy furcsa, de én büszke vagyok rá. Tehát, hogy megcsináltam, sikerült, oké lett. Nem baj, hogy ott van, élek, tök jó.
Neked egy fotókönyved is elkészült, és hát itt jött el az a pillanat, amikor behívunk a beszélgetésbe még valakit, de mesélj nekem egy kicsit előbb te arról, hogy mi hívta életre ezt a fotókönyvet.
Szerettem volna fotók által az egész folyamathoz, a műtét folyamatához kapcsolódó hangulatokat megjeleníteni, és ebben két alkotótársa is találtam, Semperger Zsófi sminkesre, illetve Farkas Tamás fotósra. Tamás vállalt, hogy egy kicsit jön és beszélget velünk, és elmeséli, hogy milyen volt a közös munka, úgyhogy én szeretnék egy széket idehozni neki, és át is adom a mikrofonomat.
Köszöntünk itt körünkben, Tamás. Hogyan találtatok ti egymásra?
Hát köszöntök én is mindenkit. Itt ugye én most tulajdonképpen két ember nevében is beszélek, ha szabad így fogalmazni. A kutatásunk, ő egy picit háttérbe szeret maradni, és azt beszéltük meg, hogy az ő gondolatait is igyekszem átadni a közönségnek. Hogyan is találkoztunk Virággal? Nagyon nagy véletlen volt ez az egész, mert én egy teljesen másik okból kifolyólag kerültem kapcsolatba az ő, mint azóta kiderült egyik barátnőjével, és úgy adta ő át az én elérhetőségemet neki, és aztán egyszer csak felkeresett Virág ezzel a dologgal, hogy van egy ilyen történet, van neki egy ilyen megélt élethelyzete, és ezt próbáljuk meg megörökíteni egy fotósorozat keretein belül. Ennek aztán hát több hónapnyi tárgyalás, megbeszélés, beszélgetés, elmélyült beszélgetés lett a következő fázisa. Ide már be is hívtuk Zsófit, mint sminkest, aki azokat a színeket, azokat a formákat, azokat a fajta kikivetüléseket tudta megjeleníteni Virágnak az arcán, testén, ami az ő szellemisége tulajdonképpen. És ebben az az érdekes, hogy itt nem is az volt a lényeg, hogy neki milyen megért dolgai vannak ezzel a betegséggel kapcsolatban, hanem hogy miként tud úgy rátekinteni erre az egészre, hogy az emberek ne érezzék azt, hogy ez egy milyen komoly szituáció, hanem pont az ellenkezőjét mutassuk meg, és mondjuk el a világnak, mondjuk el az embereknek, hogy hogyan is lehet ezt az egészet kezelni, hogyan is tudja ő ezt megélni, hogyan is képes ezzel az egészre együtt létezni. Úgyhogy az alapkoncepció az innen indult, ez egy olyan fajta hozzáállás, ami én is ritkán tapasztalok más embereknél. Van néhány ismerősöm, aki érintett rák betegségben, és gyógyult, már rákos is van köztük, meg másfajta rákos betegség is van, de hogy nála tapasztaltam olyan jellegű, vagy olyan erősségű élni akarást, vagy életben maradást, vagy hogy is fogalmazok, szóval, hogy igazából nem akar azzal foglalkozni, hogy ő milyen betegséget élt meg, és szándékosan nem mondom, hogy szenved tőle, mert nem szenved tőle. Ez furcsa így innen nekem is külső emberként ezt kijelenteni, de biztos merem állítani, hogy ő ettől abszolút nem szenved, és a világnak azt az arcát mutatja, ami ettől teljesen elválik, és inkább azt a fajta értéket, azt a fajta szellemiséget szeretné tovább vinni, amit most hallottunk az imént, meg még fogunk is, jól tudom. Úgyhogy kicsit elkalandoztam, de hogy nagyjából a fotózás az egy ilyen nagyon véletlen műve volt, nagyon véletlen szituációból adódott, és aztán belevitt minket a Zsófival egy olyan fajta együtt gondolkodásba, amit úgy gondolom, hogy neki is óriási élmény volt megélnie, hiszen rengetegszer napi szinten találkozik emberekkel, napi szinten foglalkozik olyan hölgyekkel, akik az ő munkássága által többek szeretnének lenni, de ez valami egészen más történet. Tehát, hogy megmutatni úgy egy embert, és felruházni úgymond az ő saját munkájával egy olyan plusszal, ami nem a betegségre vezet vissza, hanem egy teljesen tulajdonképpen földtől elrugaszkodott, ha lehet így fogalmazni, a fotózáson legalábbis így volt, egy földtől elrugaszkodott szemét látunk a képeken, aki inkább a művészeti értékeit láttatja ezeken a képeken, és mellé tesszük azt, vagy mellé tettük azt, hogy mégis milyen konkrét szituációban van. Nekem ilyen egészen felemelő érzés volt, gyakorlatilag én is így, ahogy a kamerát a kezembe fogtam, így emelkedtem el a talajtól, ahogy láttam őt a kamera túloldalán és a fények között, és a Zsófi sminkjében, meg díszítésében pompázni, úgyhogy ez egy elég érdekes helyzet volt szerintem. Nem feltétlenül erre számítottunk, mikor először szembe jött velünk ez az egész, hogy ilyen módon ábrázoljunk egy ilyen dolgon átesett szemét, de úgy érzem, hogy meg úgy gondolom, Zsófi nevében is mondhatom, hogy borzasztóan örültünk ennek az egésznek, és olyan kihívásnak éreztük ezt a fajta feladatot, amivel ritkán találkozunk. Én nekem még nem volt ilyen jellegű, így élményem fotósként, hogy ilyet utassak meg. Őről nem tudom, hogy neki voltam már ilyen. Úgyhogy ezáltal azt tudom elmondani, hogy egy olyan jellegű pluszt kaptam én is, hogy a fotós tevékenységem is egy picit más vizekre vezetődött. Tehát, hogy más dolgokat kezdtem meglátni emberekben általa, hogy ezt a sorozatot megcsináltuk, és máshogy kezdtem hozzányúlni személyekhez. Én portréfotós vagyok egyéni, és páros portrékat készítek inkább. Úgyhogy ez egy komplex élmény, és egy elég hosszú időtáv, ugyanis ugye tavasszal volt az első ilyen megbeszélésünk, és a nyár közepén volt a fotózás, úgyhogy elég sokáig el voltunk vele, de mindenképpen fontos volt az, hogy az ő bejárt útját úgy jelenítsük meg, ahogy ő szeretné, és még betegyük a mi saját magunk szellemiségét, munkásságát is. Hát akinek van kedve és kíváncsi rá, megtekinteti, van belőle egy rövid részlet, egy fotókönyv formájában.
Én ezt mindenképpen javaslom. Ahogy ezt most így leírtad, valóban a fotókönyvben is egy gyönyörű íve van annak, amit szerettetek volna megmutatni. Ezek szerint így mind a hárman. Mennyire volt nehéz egymásra hangolódnotok, hiszen ez egy óriási bizalmat, meg nem is tudom, hogy mi az, amit igényel egy ilyen közös munka.
Ez egy pillanat műve volt, és egy 6 órás fotózást vittünk végbe körülbelül a nyári forróságban, június végén. Úgyhogy itt is szeretném Zsófinek és Tamásnak megköszönni. És ez egy kisméretű fotókönyv, amit elkészítettünk, és ott az asztalon fogják megtalálni, úgyhogy remélem, hogy nagy örömmel fogják nézegetni ezeket az elkészült fényképeket, és köszönöm szépen.
Folytatjuk műsorunkat, amelyben Kisvirág zongora művésszel és Tóth Vigit tervezőgrafikus egyetemi tanárral beszélget Pap Ildikó.
Mi született meg előbb? A naplót kezdted el írni, vagy ezeket a kártyákat kezdted el?
Egy időben keletkezett a kettő, tehát amikor megkaptam a diagnózist, akkor ez volt ugye december 21-én, és akkor lement a karácsonyi szünetben a képalkotó vizsgálatok, és január 1-én csináltam ezeket, és akkor kiposztoltam Instára. És arról nem volt szó, hogy mi minden van velem, csak csináltam először egy halált, tehát egy tarotkártya halált, az olyan rossz hangulatú dolog volt, hogy jaj, most egy halál, és akkor mellé csináltam egy mágust. És ezt a kettőt kiraktam, rossz kedvemben egyébként. Nem írtam hozzá semmi különöset, csak ezek ott szerepelnek azóta is. És másnap csináltam egy, nem is tudom, mi volt a következő, talán egy főpapnő, vagy valamelyik a nagyárkánumból következő ilyen portrészerű dolog. Aztán harmadik nap is csináltam egy lapot, negyedik nap is csináltam egy lapot, akkor január közepén úgy voltam vele, hogy itt már van egy fél nagyárkánum, az egész tarot az egy 78 lapos egység, a nagyárkánum az első 22 belőle. És már majdnem készen volt január végén, és mondom, hogyha minden nap csinálok egy lapot, akkor végülis miért ne csináljam végig az egészet? És az lett a koncepciója ennek a dolognak, hogy minden egyes lapon, ahol figurális ábrázolás történik, tehát ahol ember alak megjelenik, ott az ember alak én vagyok. Tehát egy portréból kezdtem el csinálni ezeket, és egy idő után Mátéval, férjemmel elkezdtük megfotózni a mozdulatokat hozzá. Tehát én beálltam szépen, hogy gondoltam, hogy majd jó lesz, megkértem, hogy fényképezzen, és utána ezeket rajzoltam át. Tehát konkrét mozdulatok, és mindegyiken én szereplek, és egyébként ehhez az albumhoz, amit most az írásokból terveztem, ezeket a régi fotótanulmányokat használtam fel, amik ugyanabban az időszakban készültek, amikor a tarotkártyát csináltam. Tehát a grafikai projektem, ami végigkísérte a betegséget, az egyértelműen ez a kártyás dolog volt, és akkor még nem tudtam, hogy majd ebből a naplóból valaha lesz valami, csak írogattam, hogy leeresztem a gőzt. A legnagyobb része nem baj, hogyha nem kerül nyilvánosságra, tehát ez egy eléggé megszűrt, rövidített változat, de nem írtam át utólag semmit, tehát ez tényleg minden abban az időszakban keletkezett, és igen, a tarotkártya volt az, ami a rákos projektem tulajdonképpen. Tehát egy ilyen önismereti utazásként tekintettem rá, és minden lapnak van ugye valamilyen jelentése, illetve kapcsolódik valamilyen szituációhoz, és ezt imádtam, tehát, hogy különböző szituációkban jó, meg rossz szereplők, férfiak, nők, gyerekek, tehát így mindenféle módon ábrázoltam magam, és mindenféle módba és szituációba belegondoltam magam ebben az időszakban, igen, hogy akkor én most hol tartok. Tehát egyfajta vizuális összegzése volt így az addigi életemnek, meg az akkori gondolataimnak.
Így a kártyákkal milyen üzenetet próbálsz megfogalmazni, hogyha ezt közönség elé szánod?
Az önismeret fontosságát leginkább. Tehát nekem a tarot az nem jóskártya, az tényleg egy ilyen szituációk összessége, és egy ilyen pszichológiai trip. Nem tudom, tehát ezt nagyon-nagyon szeretem benne, és húzni szoktam egyébként, de nem azért, hogy jósoljak, hanem az én kérdésem az szokott lenni, kettőt szoktam húzni általában, ez egy ilyen saját játékom magammal, és az egyik a szituációra szokott vonatkozni, hogy én ebben mit látok tulajdonképpen, és akkor a lapról valami eszembe jut majd, tehát egy ilyen asszociációs játékként tekintek rá, és a másik, hogy én mi vagyok ebben a helyzetben, vagy ki vagyok ebben a helyzetben, és akkor ezeken a lapok értelmezési lehetőségeit olvasgatva, úgy mindig kiszed valamit magának az ember, tehát úgyis azt fogom meglátni benne, ami számomra a választ. Tehát igen, nektek is vannak jó kis kártyáitok, ilyen kis önismereti múrikra, tehát ha nagyon-nagyon hasonló célokra használom, igen, a tarot kártyát.
Felolvasnék még egy napló részletet, ami így nagyon megérintett engem. Elnézést azoktól, akik most úgy gondolják, hogy igen, itt vagyunk a Líceum kápolnájában, de nekem ezzel együtt mindennel együtt belefér ebbe a beszélgetésbe, ez a napló részlet is. Ha nem volt ilyened, ha nem ültél még oda önként, hogy folyassák beléd ezt a piros szart, akkor ne mondd, hogy ezt most meg kell csinálni, vagy hogy ezt most ki kell bírni. Erre jöttem rá, hogy ez nekem borzasztó bántó. Felém érzéketlen, akármilyen jó szándékkal hangzik el. Egyrészt tudom. Másrészt olyan... Leültetnek egy asztalhoz, és azt mondják, hogy most le fogjuk vágni egy ujjad 3 hetente. Addig, amíg el nem érünk a nyolcadikhoz. Azért, mert így maradhatsz csak életben. Na, leülsz? Ha meghalnál különben, akkor szerintem biztos leülsz. Nem tudom. Én leültem. De amikor állnak az emberek az asztal körül, és mondják, hogy ezt most ki kell bírni. Kérlek, ne mondj semmit onnan a pálya széléről. Nekem te nem mondd, hogy ezt ki kell bírni, majd én eldöntöm. Legalább ezt hadd döntsem már el. Ja, és ha ennek vége, akkor nem leszek olyan, mint az előtt. 8 ujjam hiányozni fog.
Ez az a rész, amit minden kiállítás, megnyitóra, minden rendezvényre mindig mindenki kiválaszt egyébként. Mindig mindenkire rá szoktam bízni, akinek megmutatom ezt az írást, hogy amit gondol, ami úgy érzi, hogy belefér, itt azért így vannak kemény dolgok benne, nem akarok beleszólni, nyugodtan válaszolnak, amit szeretnének, és mindig, még Anna is kiválasztotta.
Úgyhogy szerintem ebben nagyon sok kápolnában. Minden benne van. Tehát beszélgethetünk sok mindenről, és nyilván én onnét indultam ebben a beszélgetésben, hogy lehet, hogy a jelenlévők közül sokan nem tudják azt, hogy mivel küzd valaki. És itt a napló részletben a kemoterápiának, sugárkezelésnek az összes mellékhatását végigvetted a hány ingerekről, a rosszul létekről, mindenről. Sokat lehet arról beszélni, hogy mi az, ami segít abban, hogy nem szeretjük ezt a szót, Annával beszélgettem róla, hogy ilyen pozitív gondolkodás, meg optimistán hozzáállni, és egy ilyen, na akkor is fölállok, és megmutatom, és van mibe kapaszkodni. De hogy ebben nekem benne van, hogy semmi nem lesz olyan, mint az előtt. És ennek azt mondom, hogy nem csak a negatívumával, hanem nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok pozitívumával együtt. Mi az, amit pozitívumként tudnátok idehozni, ami a betegség következtében bármi gondolkodás, lelkiség, bármi, amit azt mondhatnátok, hogy na ez az áldása talán, és rossz szó, de mégis így fogalmazom meg, hogy az áldása a betegségnek.
Én pont ma gondolkodtam azon, hogy a rák akár életet is menthet, és ezt úgy értem, hogy én például az önszeretetet tanultam meg ez alatt az időszak alatt, és szerintem ez a kulcsa a gyógyulásnak.
Jobban hozzáférek a belső erőmhöz, tehát akkor találtam meg leginkább magamban, és hát legjobban krízis helyzetben működik még mindig. Azért ilyenek szerencsére mostanában nincsenek, mint abban az évben voltak. De érzem, hogy könnyebb hozzáférnem azóta, mert tudom, hogy meg tudtam csinálni, tehát hogy jobban tudom értékelni saját magamat, és talán az önszeretethez is közelebb vagyok azóta. És ezek fontos dolgok, igen, én is ezt tartom a legfontosabb hozadékának, és igen, ennyi, igen.
Ezzel párhuzamba állítanám, nem szembe, csak párhuzamba, azt a két sort, hogy fejben 30 évvel ezelőtt élek, és nem tudok szabadulni. Úgy élek az új életemben, mintha a régibe lennék kötözve. Már régen új játékban vagyok, de csak a régi szabályokat ismerem.
Igen, ezek a rossz napok. Tehát, hogyha valami ide vezetett, akkor ezt nem lenne jó megismételni, igen. Tehát ezért gondolom azt én is. Hogy sikerülni fog-e, azt nem tudom. Azt se tudom biztosan, hogy kell, hogy sikerüljön, de vagy érdemes megpróbálni, vagy a saját pozíciómon változtatni. Tehát, hogyha nem megy az, hogy valamin változtassak, akkor kénytelen leszek azon, hogy én hogy állok hozzá. Tehát ez a két út tud lenni. Valamelyik csak bejön. A lényeg az, hogyha nem tettem meg ezeket a dolgokat, és ide kerültem, akkor valamit muszáj tennem, hogy ne kerüljek újra ide.
Milyen üzenetetek lenne itt akár a jelenlévőknek? Mi az, amit a legfontosabbnak tartotok?
Én a Rege Alapítvány jelmondatát hoznám ide, ami így hangzik, soha ne add fel.
Soha ne add fel, és szeresd magadat. Ha ez menni fog, akkor jó lesz.
Thank you.
Hajlamosak vagyunk arra, hogy elbagatelizáljunk dolgokat, hogy jó, egy kicsit szúr, egy kicsit fáj, majd a jövő héten, vagy majd két hónap múlva elmegyek orvoshoz. De ott nagyon kőkeményen oda mondtad az olvasóknak azt, hogy mi a...
Igen, tehát ezt nem érdemes halogatni, tehát hogyha az ember talál valamit és nyugtalanítja, akkor nem véletlenül érezzük azt, hogy valami nem stimmel, akkor annak igenis utána kell járni. Tehát én, igen, volt egy olyan gondolatom, hogy fú, hát találtam valamit, de jó, majd valamit kezdek vele valamikor, meg kéne mutatni, de mi van, ha lehülyéz az orvos? Igen, konkrétan ez volt, hogy én féltem tőle, hogy hülyének fognak nézni, hogy most mit hipohonderkedek itt, akármi, nincs itt semmi látnivaló, és végül a nyugtalanságom győzött. Tehát én, ha nem fáj, akkor végképp nem szoktam vele foglalkozni, már megint nem egyébként, de hogy akkor egyszerűen nem ment ki a fejemből, és azért mentem el végül. Tehát nem is az, hogy bármit is éreztem volna, hanem ez a nyugtalanság hajtott oda, és azt hiszem, ennek köszönhetem az életemet egyébként, mert nagyon gyorsan tudott áttétet képezni, ami nekem volt. Úgyhogy ez szerencse is volt. Vagy hát nem is tudom, hogy szerencse, valami belső szerencse.
A hit az mennyire játszik közre szerintetek a gyógyulásban?
Én úgy érzem, hogy csak az játszik közre. Mindegy, hogy miben. Tehát a C-vitaminban is lehet, meg a felső berőkben is, meg a kemoterápiában is. A lényeg, hogy legyen, amiben hihet az, aki betegséggel szembesül, illetve hát a hithez tartozik, hogy legyen cél, ami egy reális cél, aki időben eszmélt, mint Viki is én, azoknak a gyógyulás lehet reális cél, de van, akinek sajnos nem, de annak is lehetnek még szép napjai.
A hét kapcsán arra térnék ki egy pár szóban, hogy az is nagyon fontos, hogy azokban higgyünk, akik próbálnak segíteni, vagy esélyes, hogy tudnak segíteni. Tehát, hogy olyan orvosokkal, szakemberekkel dolgozunk például, akikben meg tudunk bízni. Ilyen szempontból érdekes az esetem, én eljöttem Szombathelyre, tehát én szombathelyi vagyok, és ott diagnosztizáltak, ott zajlottak a képalkotó vizsgálatok, és ott is szuper orvosok vannak, és minden biztos nagyon szuper lett volna, de egyszerűen nem éreztem jól magam. Tehát hiába volt mindenki nagyon kedves, hiába történt meg minden, aminek történnie kellett. Valahogy, jó, ez konkrét eset volt, és erre viszont nem szeretnék részletesen kitérni, de én Debrecenbe kerültem végül, és ott találtam meg azt a doktornőt, akivel a mai napig szeretek dolgozni. Tehát így nem szeretnék beteg lenni újra, de örülök, amikor őt látom. Tehát, hogy addig kell szerintem, nem szeretem azt kimondani, hogy kell, nem kell semmit, hagyjon ezzel mindenki békén, de itt szerintem kell menni és csinálni és megpróbálni, és hogyha nem találjuk meg az összhangot, akkor tovább, addig, ameddig egy olyan szakemberrel nem találkozik az ember, akiben meg tud bízni, és akinek belemeri tenni a kezébe az életét, mert itt erről van szó. Tehát ilyen szempontból is szerencsém volt, vagy én nem is tudom, tehát hogy egyszer végre az életben sarkamra álltam, mert előtte egyébként nem voltam egy sarkamra állós lány, de itt éreztem, hogy azért az ilyen elhatározásokon sok múlik, és mindenki másnak is azt javasolnám, hogy igenis, tessék utána menni. És akkor onnantól működik, igen, a hit is.
Azt akarom, hogy amikor ennek az egésznek vége, akkor ne tűnjön el az az erő, ne tűnjek el újra én, aki irányítom az életemet, tök mindegy, hogy mi történik. Ezt az érzést akarom, hogy azért történhet, mert én is beleegyeztem. Amiről beszéltünk, hogy milyen felismerések születtek a betegség közben annak a hatására, azt az erőt, ami segített az összes kezelésen, műtéten keresztül menni, az az erő most, ma, a hétköznapokban hogyan mutatkozik meg?
Egy az eszedettségben, ami arra irányul, hogy az időt még jobban kezelni. Azt hiszem, hogy én így tudnám ezt összefoglalni. És hogy nem szégyelni ezt az erőt, hanem merni megmutatni, mert hölgyeknél ez is előfordul, azt hiszem, hogy...
A jó kislányságra gondolsz?
Igen. Igen, igen.
Ja, már nem vagyunk jó kislányok.
De nem is kell annak lenni.
Vagy nem mindig, vagy már nem annyit, tehát így, igen. És ez jó. Igen, tehát meg
van változó intenzitással és hatásfokkal, de rájöttem, hogy van, és erre mondjuk jó is volt tulajdonképpen ez az egész, tehát így furcsa ilyet mondani tényleg, de vannak ennek pozitív hozadékai is, és ez például egy ilyen, hogy az ember megtalálja magában azt, ami segít átvészelni, és segít vállalni és megélni azt az önmagamságomat, amit részeiben vagy egészen akár az előtt szégyeltem, vagy elrejtettem, vagy mások akaratát az elé helyeztem, és nyilván, ha együtt élünk másokkal, akkor alkalmazkodjunk hozzájuk, de ez nem kell, hogy olyan áron történjen, hogy saját magunkat föladjuk, és ez az állapot segített leginkább rádöbbenni erre.
Nagy igazságot fogalmaztál meg azzal a sorral, hogy az önszeretet nem önzés, és az önfeláldozás nem szeretet.
Ezt azóta is így gondolom.
Én nem gondolom, hogy nincs helye a félelemnek meg a szorongásnak, de kell lenni egy jó módszernek, amivel ezt kordában lehet tartani. Én úgy gondolom, hogy megtaláltam már ezt a módszert, ami engem egyensúlyban tart.
Nekem még folyamatban általában jó, és kevesebb dologtól félek, mint előtte, mint a betegség előtt. Tehát én, igen, nekem is így az egész életemet végigkíséri a szorongás ügyesen, és sok minden átértékelődött a sztorim alatt. Igen, azt hiszem én is. Ezentúl így fogom emlegetni, igen. Szóval most kevesebb dologtól félek konkrétan, de a vizsgálatok például köztük vannak. Tehát december 10-e, és már most zsibbadok, tehát így érzem, hogy fáj. Nincs ott semmi különös, tehát nem tud fájni. Tehát valószínűleg azért fáj, mert feszítem az izmaimat, és már izomlázom van tőle megint. Tehát, hogy még amikor fejemben nincs is ott, hogy ja, persze, majd megyek, és akkor remélem, hogy minden jó lesz, léci, legyen minden jó. Valahogy a testem akkor is érzi, és már előre van egy görcs, hogy ugye minden rendben lesz majd. Úgyhogy emiatt az egy miatt félek, igen, hogy ugye minden rendben lesz majd. A többi az nem tűnik már annyira ijesztőnek ezek fényében. De az jó, hogy sok mindentől nem félek, amitől azelőtt igen.
Többször elhangzott a szorongás, meg a félelem. Lehet, hogy valakinek alapbeállítódása is az, hogy mindentől fél, vagy minden miatt szorong, és erre még jöhet egy ilyen hatvány, hogyha daganatos megbetegedésről van szó. Vagy már túl vagyunk kezeléseken, túl vagyunk műtéten, de jönnek a kontrollvizsgálatok, és akkor is megjelenik a szorongás. Mit lehet ezzel kezdeni? Hogyan lehet ezt jól kezelni?
Ez annyira ismert a tudományban, a kontrollvizsgálatoktól, a kiújulástól való félelem, hogy külön nevet kapott, ennek az a neve a diagnosztikában, hogy Damoklész kardja szindróma, hogy ettől mindig mindenki, csak legfeljebb nem vallja be folyamatosan a szorong utána. Mi úgy tanultuk annak idején lélektamból, hogy nem az a baj, ha szorong az ember, hogy ez rendben van, hogy az életnek egy csomó krízisét, változását kíséri a szorongás, és ez ilyen evolúciós értékű. Kell, hogy szorongjunk, hogy a szervezet mozgósítsa a szükséges energiát, összekapjuk magunkat, stratégiát gyártsunk, stb. Az a baj, ha nincsenek módszereink a szorongás kezelésére, úgyhogy tök jó volt hallani Virágtól is, hogy ő már megtalálta, meg Vikitől is, hogy most már kevesebb mindentől szorong, kevesebb dolgot kell kitalálni, amivel segít magán, de azt gondolom, hogy amit itt most láttunk, hallottunk, azok mind nagyon jó szorongás kezelő módszerek. Az alkotás, a zene hallgatás, a zene játszása, a naplóírás, tehát az érzéseink, gondolataink megfogalmazása, akár írásban, akár szóban, legjobb barátnak, sorstárs közösségnek, mind nagyon jó stratégia. Ennyit tudok hozzátenni.
Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy itt volt ma velünk. Viki, Virág, nektek köszönöm szépen, hogy jöttetek, és azért nem úszod meg, Viki, mert én olvastam fel egy-két részletet a naplódból, de ezt a két sort most odaadnám neked.
Nekem kell felolvasni. Ezt nem jó sírva. Nem vagyok harcos, én a győztes vagyok.
Kedves hallgatóink, Kis Virág zongora művésszel és Tóth Viki tervező grafikus egyetemi tanárral, valamint Fodorné Vince Anna klinikai szakpszichológussal Pap Ildikó beszélgetett. Köszönöm figyelmüket a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, valamint a technikai munkatárs Tompos Péter nevében is. Tikovics Ernőt hallották, további szép napot és jó rádiózást kívánok!